Verset terjedő szakaszból.
Ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elveti a magot a földbe, és közben éjjel és nappal, amíg ő alszik, majd fölkel, a mag kihajt és felnő. Maga sem tudja, hogyan. Mert magától terem a föld. Először zsenge szárat, azután kalászt, majd érett szemet a kalászban. Mihelyst pedig a termés beérett, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Eddig Istenünk igéje, gyertek testvéreim, imádkozzunk. Úristen, dicsérünk téged a növekedés, a magból való növekedésnek a csodájáért, hogy hogyan terem, és ahogy most idén is terem a búza. Dicsérünk ezért, hogy megáldod így a mi országunkat, így, hogy bőtermést adsz. És ez a piciből nagy termés lesz. Uram, nem véletlen tanítasz te a te igédben erről. Szeretném most bennünket tanítani ezzel a példával, ezzel a példázattal a te országodról. Uram, nyisd meg a mi szíveinket, vedd el a mi minden másfelé tartó gondolatunkat. Adjad, hogy most a te lelkeddel megérthessük, az ige hirdetője pedig jól tudja magyarázni. Könyörgünk, légy itt közöttünk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás könyvéből olvasom, az 54. fejezet 9. verséből. Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Amen. A 119. Zsoltár 52. versét énekeljük, a te beszéded ékes és drága. Isten igéjét Pálnak a korintusiakhoz írott első leveléből olvasom, a 3. fejezet 7. versének egy részletét. Isten, aki a növekedést adja. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, születésünk pillanatától fogva, utolsó légvételünkig szinte folyamatosan aggódunk. Már a csecsemők is aggódnak. A csecsemő azért aggódik, mert éhes, és nem tudja kap-e enni. Mert szomjas, és nem tudja kap-e inni. Mert fázik, és nem tudja betakarja-e valaki. Talán ez a példa most éppen annyira nem illik ide, mert nagyon melegünk van, de úgy is lehetne mondani, hogy mert melege van, és nem tudja, hogy mit tegyen. Aggodalmának a csecsemő legtöbbször sírás formájában ad hangot. A nagyobb gyermek azért aggódik, mert elvárásokat támasztanak vele szemben, a családban, az óvodában, az iskolában, és nem tudja, képes lesz-e teljesíteni azokat. Aggódik, mert értékesnek szeretné érezni magát, de nem tudja, milyen értékek rejlenek benne. Aggódik, mert szeretetre vágyik, és nem tudja, kitől kaphatna elegendő szeretetet. Aggodalmának legtöbbször kényszeres viselkedés, búskomorság, vagy éppen a kamaszokra jellemző ellenállás formájában ad hangot. A felnőtt azért aggódik, mert biztos megélhetést szeretne, de nem tudja, mit hoz a holnap. Mert kiegyensúlyozott házasságra vágyik, de a statisztikák szerint erre nincs sok esélye. Mert szeretné úgy felnevelni a gyermekeit, hogy megálljanak a maguk lábán és boldogok legyenek, de annyi félresiklott életű fiatalt lát. A felnőttek aggodalmuknak legtöbbször feszültség, idegesség és kimerültség formájában adnak hangot. Elérkeztünk az idősekhez. Az idős ember azért aggódik, mert napról napra egyre több betegség lepi meg, és nem tudja, meddig fokozódnak még a fájdalmai. Mert ki kell fizetnie a gyógyszereit, és nem tudja, elég lesz-e a nyugdíja. Mert közeledik az út vége, és nem tudja, mi lesz a folytatás. Aggodalmának legtöbbször, a jelenlévők természetesen mindig kivételek, elégedetlenkedés formájában ad hangot. Aggódunk, csecsemőkorunktól fogva, egészen halálunk pillanatáig. És hadd tegyem hozzá ehhez a felsoroláshoz, hogy még az ige hirdetők és az ige hallgatók is szoktak aggódni. Az ige hirdető azért aggódik, mert arra vágyik, hogy ige hirdetése nyomán a hallgatói lelkileg növekedjenek, de fogalma sincs arról, hogy ez be fog-e következni. Az ige hallgató tulajdonképpen ugyanerre a lelki növekedésre vágyik, de vasárnap reggel 9-kor még fogalma sincs róla, hogy az Isten tisztelet fog-e neki ebben segíteni. Aggodalmának az ige hirdető és az ige hallgató nagyon ritkán ad hangot. Mintha hallgatólagosan megállapodtak volna, hogy az ige hirdető magabiztosságot, az ige hallgató pedig átszellemültséget és növekedést tettet. Színház az egész világ, ahogy Shakespeare mondta. Akármennyire nem mutatjuk ki ezt az aggodalmunkat, Jézus pontosan tudja, és ebben az ige szakaszban erre az aggodalomra válaszol. Üzenete dióhéjban így foglalható össze: nem kell aggódni, ha megtörtént a magvetés, és a mag jó földbe hullott, lesz növekedés. Hát bontsuk ki ezt a példázatot, és vizsgáljuk meg részletenként. Kezdjük a mag elvetésével. Mint azt mindannyian tudjuk, a mag Isten igéjét jelenti. Ezt Jézus egyenesen megmondta nekünk a magvető példázatának magyarázatában. A mag elvetése ennek következtében az ige hirdetésére utal. Tegyünk fel egy látszólag nagyon egyszerű kérdést. Mi az ige hirdetés? Azért könnyű látszólag ez a kérdés, mert jelen pillanatban éppen ige hirdetést hallgatunk. A válasz tehát adja magát, az ige hirdetés az Isten tisztelet keretében egy lelkész által elmondott beszéd. Az ige hirdetés az Isten tisztelet keretében egy lelkész által elmondott beszéd. Jó ez a meghatározás? Hát jónak tűnik, mégis több ponton hibázik. Egyrészt azért hibás, mert az ige hirdetés nem feltétlenül az Isten tisztelet része. Igét hirdetni lehet bibliaórán, ifiórán, temetésen, esküvőn, akár még négy szem közti beszélgetés során is. Azért is hibázik a válasz, mert igét nem kizárólag lelkész hirdethet. Még a szószékre is felmehet laikus hívő, ha erre a lelkész és a presbitérium neki felhatalmazást ad. Én magam többször átéltem már ilyesmit, és nagy örömömet leltem benne. Ugye a laikus ige hirdető nem tanult görögül és héberül, nem tanult dogmatikát és etikát, nem gyakorolta magát a nyilvános beszédben, viszont olyan tapasztalatokkal rendelkezik, amilyenekkel egy lelkész nem. És ezeknek a tapasztalatoknak a fényében egy-egy ige szakasz új értelmezést nyerhet. Egy-egy ige szakasznak ez az új látása pedig meggazdagíthatja az ige hallgatókat. Harmadrészt azért is hibázik ez a meghatározás, mert sajnos nem minden Isten tisztelet keretében elhangzó lelkészi beszéd nevezhető ige hirdetésnek. Az a lelkészi beszéd, amely egy-egy igét bont ki, azt magyarázza és azt alkalmazza a gyülekezeti tagok számára, a gyülekezeti tagok életére, igen, az ige hirdetés. Milyen jó lenne, ha a világ összes gyülekezetében ilyen beszédek hangoznának el. De azok a lelkészi beszédek, amelyek arról szólnak, hogy a lelkész felolvassa az igét, és onnantól kezdve valami teljesen másról beszél, olyasmiről, aminek az igéhez semmi köze, talán még ellent is mondanak, az ilyesmit nem lehet igehirdetésnek nevezni. A Biblia azt mondja, hogy a gyülekezeti tagoknak, az igehallgatóknak az a feladatuk, hogy figyelmesen hallgassák, amit a lelkészük, lelkészeik elmondanak, és ezt vessék össze azzal, amit a Bibliában olvasnak. Ne fogadja el senki kritikátlanul azt, ami a szószéken elhangzik. Vessük össze a Bibliában leírtakkal. Aki így tesz, az nem bizalmatlanságot követel, hanem teljesíti Isten parancsát. Aki így tesz, azt a Biblia nemes lelkűnek nevezi. Olvassuk el az apostolok cselekedeteiből a 17. fejezetet, a 11. verstől kezdve, ahol Pál Béreában hirdeti az igét. Ha elolvassuk, akkor látni fogjuk, hogy noha a nagy apostol Pál hirdette az igét, aki minden lelkésznél jobban ismerte Jézust, még ő is megdicsérte a béreaiakat, amiért minden alkalommal ellenőrizték az ő szavait. Tehát az ige hirdetésnek ez a meghatározása, hogy ez az Isten tisztelet keretében egy lelkész által elmondott beszéd nem állja meg a helyét, nem kell Isten tiszteleten elhangzania az ige hirdetésnek, nem kell lelkésznek hirdetnie, és nem feltétlenül minden lelkészi beszéd ige hirdetés. Mindezeket figyelembe véve adjunk egy új meghatározást. Az ige hirdetés alapvetően nem más, mint az ige üzenetének tolmácsolása. Se több, se kevesebb. Az ige üzenetének tolmácsolása. Annyit azért hadd tegyek még hozzá, hogy általában bárhol nyitjuk ki a Bibliát, szinte minden ige szakasz összefüggésbe hozható Jézus áldozatával, a golgotai áldozattal. Vannak ige szakaszok, ahol ezt nagyon könnyű felismerni. Ahol mondjuk az Ószövetségben egy áldozat bemutatásáról olvasunk. Ahol arról olvasunk, hogy valaki bűnt követett el és megbánta. Ahol arról olvasunk, hogy Isten valamiféle formában szabadulást adott az ő népének. Ahol egy proféciát olvasunk, hogy el fog jönni a megváltó. Ahol egy evangéliumi beszámolót olvasunk. Ahol egy páli értelmezését olvassuk a golgotai kereszthalának, ott nagyon könnyű az ige hirdető dolga. Ott ki tudja fejteni, hogy hogyan függ össze az ige szakasz Jézus áldozatával. Vannak más ige szakaszok, ahol ezt nem olyan könnyű meglátni, ahol egy kicsit mélyebben el kell gondolkozni. És hadd tegyem hozzá, hogy olyan ige szakaszok is vannak, amelyeknek Jézus halálához éppenséggel nincs semmi közük. Nem kell minden egyes ige szakaszt addig csavarni, amíg végül a Golgotáig jutunk el. Ha például valaki a teremtés történetét olvassa, és arra kíváncsi, hogy Isten az egyes napokon miért éppen azokat a dolgokat teremtette meg, amiket megteremtett, hát akkor ennek ehhez semmi köze Jézushoz. Hát abban az időben még nem volt bűn, nem is volt szükség még Jézus kereszthalálára. Ez azonban ritka. Valóban megállja a helyét, hogy szinte minden ige szakasz összefüggésbe hozható Jézus áldozatával, és akkor történik ige hirdetés, ha valaki ezt az üzenetet tolmácsolja az ige hallgatók számára. Akár templomban, akár máshol, akár lelkész, akár nem lelkész. Az ige hirdetésnek a forrása mindig Isten. Ő az, aki küldi számunkra az ige hirdetőt, vagy küld minket, mint ige hirdetőt másokhoz. Ő az, aki a magvetést tulajdonképpen végzi. Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Hallottam már ige hirdetést? Vagy csak beszédeket hallottam? Mit tudtam meg ezekből az ige hirdetésekből Istenről? Mi rajzolódott ki vele kapcsolatban? Közelebb kerültem-e hozzá, vagy ugyanolyan távoli maradt? Mit tudtam meg önmagamról? Hogy honnan származom, ki vagyok én? Mit tudtam meg belőle Jézusról, az ő szeretetéről, áldozatáról? Mit tudtam meg belőle a helyes életvitelről? Mit tudtam meg azzal kapcsolatban, hogy mit vár tőlem Isten, milyen lépések megtételét? Ha ezekre a kérdésekre pozitívan tudunk válaszolni, magyarul van valamiféle válaszunk. Az első kérdésre az, hogy igen, hallottam már igehirdetést, a többire pedig valami konkrét válasz, akkor a mi életünkben már történt magvetés. Ha történt ilyen, akkor adjunk érte hálát Istennek. Nem minden ember hallja az igét. Nem minden ember számára végzi el Isten a magvetést. Vannak országok, népek, ahol nincs ige, nem szól az evangélium. Mi hallottuk már, legyünk érte nagyon hálásak. Folytassuk a jó földdel. Jó földhöz hasonlítja Jézus azt az embert, aki hallja és befogadja az igét. Ezt a Márk evangéliumának 4. fejezetében a 20. versben olvassuk. A legfontosabb, amit ezzel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy senki nem születik jó földnek. Egyetlen ember sem. Lehet, hogy valakinek már a nagyapja is presbiter volt, lehet, hogy valaki lelkész gyermekeként látja meg a napvilágot, akkor sem születik jó földnek. Némelyek meg sem hallják az igét. Nem azért, mert nincs rá lehetőségük, hanem azért, mert abszolút nem érdekli őket. Mert felnőttek egy rendszerben, ahol azt hallották, hogy a Bibliát papok írták. Méghozzá azért írták, hogy a saját osztályukat, a saját elnyomó osztályukat, ugye ismerősebb az idősebbek számára ez az ideológia, biztosítsák a maguk uralmát a munkásosztály fölött. Hát a papok írták, hogy Istenre tudjanak hivatkozni, hogy engedelmességre késztessék a népet. Hát most már megszabadultunk ettől az ózsdi nézettől. A Bibliát is csak papok írták, nem érdekel. Hát van, aki ezért nem hallgatja meg az igét. Lehet, hogy vannak nagyon idős ismerőseink, kollégáink, akik becsukják a fülüket, amikor próbálunk nekik bármit mondani. Elzárják magukat az ige elől. Mások azt mondják, hogy hát nem papok írták, de akkor sem igaz. Ez egy mesegyűjtemény. Ezt talán jóindulatú emberek megírták, ez a saját maguk fantáziálása, kedves vigasztalás, kedves történetek. Hát kinek való ez? Gyerekeknek és öregasszonyoknak. Tehát vannak emberek, akik azért nem számítanak jó földnek, mert meg sem hallgatják az igét. És vannak emberek, akik azért nem számítanak jó földnek, mert meghallgatják ugyan, talán már gyerekkoruk óta hallgatják az igét, de mégsem fogadják be. Ismerik a történetet, ismerik az üzenetet, de a szívük hideg marad. A szívük nem mozdul. Akármilyen szomorú, de ez a helyzet. Senki nem születik jó földnek. Ha valaki komolyan veszi, amit most mondtam, akkor az vagy nagyon haragszik most rám, mert tőlem hallja ezt az üzenetet, vagy nagyon elszomorodik. Azt gondolom, hogy ez utóbbi reakció a helyes. Szomorú, hogy ilyen földnek születünk meg. Jó hír, evangélium, hogy Isten Jézus áldozatáért az övéit jó földé teszi. Nem teheti, hanem teszi. Akiért Jézus meghalt, azt Jézus alkalmassá teszi az ige hallgatására és befogadására. Hadd olvassak fel egy bibliai példát ezzel kapcsolatban. Pál apostol hirdette az igét, Abcsel 16-14. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Magyarul képzeljük magunk elé a helyzetet, Pál beszélt egy néhány ember előtt, és voltak, akik figyeltek rá, és voltak, akik végezték tovább a munkájukat, mert nem érdekelte. És azt állítja a Biblia, hogy nem természetes, hogy valaki odafigyeljen akár még Pálnak az ige hirdetésére is. Ez Isten munkája. Isten az, aki valahogy segít elkapni egy szót, egy kifejezést, az érdeklődővé teszi az embert. Isten az, aki segít odafordítani a figyelmünket, a szívünket, segít, hogy ne csak emberi szót halljunk, hanem Isten szavát, és hogy ezt megértsük és befogadjuk. Hát ez történt Lídia esetében, és ez történt minden egyes megtérő esetében, akiről a Bibliában olvasunk, vagy akikkel manapság találkozunk. Tegyünk fel magunknak ismét csak néhány kérdést. Én milyen föld vagyok? Ige hirdetést hallottam már, de én milyen föld vagyok? Alkalmas vagyok az ige meghallására és befogadására? Ha igen, akkor adjak hálát Istennek. Ez nem természetes. Ez Isten ajándéka. Ha pedig nem vagyok jó föld, akkor kérjem Istent, hogy tegyen azzá. Én nem tudom azzá tenni magamat. Ugye, amikor egy föld tele van kővel, sziklával, gyommal, hát a föld nem tudja magát megtisztítani, az ember sem képes erre. Kérjük Istent, hogy valami elindult bennünk, tisztítson meg minket, hogy be tudjuk fogadni az igét. A következő témakör a vetés növekedése. Ugye az elvetett mag nem válik egyik pillanatról a másikra érett növényé. Jézus ezt fokozottan szerette volna rácsomózni az ő hallgatóinak a szívére, ezért nevezte meg a növekedés egyes lépcsőfokait. Sarj, kalász, érett maga kalászban. Így történik a növényeknek a növekedése. A lelki növekedés ennél még lassabban történik. Egy idősebb lelkésztől hallottam még évekkel ezelőtt, hogy amikor ő még fiatal volt és teológiára járt, akkor ott az egyik tanára, egy kicsit megtört ember, azt tanácsolta a diákoknak, ha majd lesz egy gyülekezetetek, legyen egy kis kertetek is, hogy legalább ott lássátok a növekedést. Nehogy depresszióba essetek, hogy nem történik semmi a gyülekezetben. Legalább a krumpli nőjön. Én azt gondolom, hogy ez a tanár valamit félreértett. Jézus megígérte a növekedést, azt viszont sehol nem állította, hogy ez a növekedés gyors lesz. Ha most valaki arra gondol, hogy nekünk is van itt egy kis kertecskénk, akkor hadd nyugtassak meg mindenkit, nem ezért van itt. Azért van itt, hogy gyönyörködtesse a szemünket, mindannyiunk szemét. A lelki növekedés tehát lassú folyamat. Ezen kívül van még egy jellemző vonása, ez pedig az, hogy egyszerre jelentkezik minden területen. Ugye párhuzamként megint csak vegyük elő a növényeknek a növekedését. Ki az, aki már látott olyan fát, amelyik először megnövesztette a törzsét, mondjuk egy mamutfenyő nőtt 50 métert, csupasz törzs, utána kinövesztette az ágait, csupaszon, és végül, amikor úgy gondolta, hogy elérte a maximális magasságot, akkor megjelentek a levelei. Látott már valaki ilyen fát? A kérdés költői természetesen nem. A növények úgy növekednek, adott esetben a fák, hogy megjelenik egy kicsi törzs, azon egy kicsi elágazó ág, és egy kicsi levél. És szépen fokozatosan ezek együtt növekednek. Ugyanígy van ez lelki értelemben is. A lelki növekedésnek is vannak részterületei, amelyeket meg tudunk egymástól különböztetni, úgy, mint a törzset, az ágat és a leveleket. Ilyen területek például az Isten ismerete. Mennyire ismerem az Istent? Ilyen terület az Isten iránti bizalom. Ilyen terület a szeretet. Ilyen terület az engedelmesség. És kismillió dolgot meg lehetne még nevezni, talán ez a négy bizonyos értelemben átfog mindent. Amikor valaki megtér, hitre jut, akkor az olyan, mintha kibújna a növény a földből. Még alig látszik. A kezdő hívőnek még kicsi az Isten ismerete. Még szinte csak Jézusról tud valamit. Kicsi az Istenbe vetett bizalma. Abban a pillanatban úgy érzi, amikor megtér, hogy óriási, de később visszanézve azt még kicsinek fogja ítélni. Kevés még benne a szeretet, mert nem ismeri annyira Istent, hogy pontosan tudja, hogy kit szeressen. az engedelmesség területén is még éppen csak, hogy elindult. Elindult, de még csak csetlik-botlik. És amikor eltelnek hónapok, évek, akkor ezek mind egyszerre megnőnek, virágba borulnak. És olyan jó látni, amikor valaki már évtizedek óta hívő, és nem hanyagolta el a hívő életét, akkor Istennek valami szép katonája áll előttünk, aki tökéletes az Isten ismeretben, a bizalomban, a szeretetben és az engedelmességben. Hát tökéletes, nyilván nincs tökéletes ember, de olyas valaki, akin már látszik, nagyon látszik Jézusnak a minden jellemvonása. Tehát a lelki növekedés lassú, ugyanakkor egyszerre történik minden területen. Néhány kérdés. Hol tartunk a növekedésben? Ugye ezt most nem lehet százalékos arányban megmondani, hogy én most 30%-osan vagyok megérve, én még zöld vagyok, vagy én már megértem, és mit tudom én, vagy én már meg is rohadtam, bocsánat a kifejezésért, ilyen nincs. Ilyet nem lehet megállapítani százalékosan, hogy hol tartok a növekedésben. De a kezdethez képest el tudunk gondolkozni azon, hogy mennyit fejlődtünk bizonyos területeken. Illetve tegyük fel magunknak azt a kérdést is, hogy mivel magyarázható a növekedés sebességének az ingadozása. Ugye vannak életszakaszok, amikor lelkileg rohan az ember. Úgy nő, mint a gomba. Aztán van olyan, amikor nem történik semmi. Miért nem történik semmi? Mivel magyarázható ez az ingadozás? Folytassuk az aratással. Ugye Jézus itt egy kalásznak a példáját hozza. Mikor aratják le a kalászt? Akkor, amikor már van benne mag, amikor megérett, amikor fel lehet használni valamire. Amikor lehet belőle sütni kenyeret, süteményt, akármi mást. Az előbb már jeleztem, hogy a lelki növekedés soha nem ér véget. Ilyen értelemben azt is mondhatnánk akár, hogy amíg itt járunk ezen a földön, addig nincs aratás. Pedig van aratás. A mi esetünkben a növekedés nem ér véget, mégis eljön az a pillanat, amikor Isten úgy dönt, hogy most már minket is fel akar használni valamire. Amikor úgy látja, hogy most már valamilyen szinten mi is megértünk. Kérdések, mire akar felhasználni minket Isten? Mire használt fel eddig, és mire akar a jövőben felhasználni? Talán arra, hogy éppen beszéljek a megváltásról valakivel? Nem a mellettem ülőre gondolok, mert az már úgyis tudja, hanem egy pogány ismerősömnek, egy nem hívő ismerősömnek, aki a templomba úgyse jönne el, de akihez éppen engem küldött az Isten. Ezt várja el tőlem? Erre indít? Lehet, hogy már hónapok óta érzem a munkahelyemen, hogy oda kellene mennem ahhoz az illetőhöz? Aztán valahogy mindig elnyomom magamban ezt a késztetést? Mert mi lesz, hogyha nem úgy fogadja? Talán ezt várja tőlünk Isten. Talán azt várja, hogy vigasztaljuk meg azt az embert, aki szomorú? Ugye vannak emberek, akiknek a szomorúsága látványos, könnyű észrevenni. És vannak olyanok, akiknek egyáltalán nem. Én úgy tapasztalom, hogy a hívőknek Isten olyan látást ad, hogy könnyebben észreveszik, ha valaki szomorú. És Isten, mintha nagyon gyakran indítana minket arra, hogy akkor menjünk oda, hogy az időnkből szánjunk rá, az erőnkből szánjunk rá, és kérdezzük meg, hogy hogy van. És ha nem azt fogja mondani, hogy kösz jól, akkor is hallgassuk végig. Talán arra indít minket Isten, hogy segítsünk valakinek, aki anyagilag nehéz helyzetbe került. Rengeteg ember él anyagilag nehéz helyzetben. Talán azért adott Isten nekünk többet, hogy tudjunk segíteni nekik? Néha, mintha a hívő életnek lenne egy határa, amíg szépen elfejlődünk, és onnantól kezdve nem tudunk tovább lépni, és ez sokszor éppen a pénztárca. Én nagyon szívesen beszélgetek emberekkel, lelki segélyt nyújtok nekik, de az, hogy én konkrétan, anyagilag is támogassam, na, az már nem fér bele a világnézetembe. Pedig az első gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet erről volt híres, erről is, hogy támogatták egymást az emberek. Hogy a gazdag nem nézte le a szegényt, és nem volt szűkölködő. Talán arra indít Isten, hogy vállaljak szolgálatot a gyülekezetben? Akármilyen szolgálatot? Hogyha lélekben kaptam többet, ha a tanításhoz értek, akkor a gyülekezet valamely csoportjában vállaljak tanítást? Osszam meg a bizonyságtételemet? Idősebbek a fiatalokkal? Régebb, tapasztaltabb házasok a fiatalabb házasokkal? Talán erre indít az Isten? Vagy arra indít, hogy másfajta tehetséget kaptam, és annak megfelelően tegyek valamit. Ha szervezést, akkor azt. Ha megszólítást, akkor azt. Ha kerti munkát, takarítást, akkor azt. Egy család vagyunk, és egy családban mindenkinek megvan a szerepe. Isten nem azt akarja, hogy templom látogató, wellness keresztények legyünk, akik eljönnek, élvezik, ami történik, növekednek, aztán szépen hazamennek. Isten használni akar minket, nem csak vetni akar, nem csak a növekedést akarja látni, hanem aratni is akar. Eljött-e az életünkben az aratásnak az ideje? Mi az, amire fel akar minket használni Isten? Végezetül két igét szeretnék felolvasni. Az egyik az, amit az Isten tisztelet kezdetén már felolvastam. Pál apostol írta a korintusiaknak egyébként egy vitás helyzetben, Isten, aki a növekedést adja. Nem a lelkész, nem az apostol, nem az egyes hívő ember, Isten az, aki a növekedést adja. Ebben lehet bízni, mert ő nem csak adhatja, hanem meg is adja. A másik ige a Máté 6.25, ahol Jézus egy hosszú felsorolást ad, de így kezdi, ne aggódjatok. Ugye azzal kezdtem, hogy még igehirdetők és igehallgatók is szoktak aggódni. Ugye milyen szent aggodalom ez? A lelki növekedés miatt érzett aggodalom. Az ember azt gondolná, hogy ezt még Isten is helyesli. De nem. Isten semmiféle aggodalmaskodást nem helyesel. Nincs szükségünk ugyanis az aggódásra. Ha van mag, és a mag jó földbe hull, akkor lesz növekedés. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy akkor most mindenki nyugodjon meg, és üljön a fenekén, és ne csináljon semmit. Pál apostol kifejezésével élve távol legyen, hanem azt jelenti, hogy noha Isten végez minden munkát, mi azonban keressük Istent, és keressük az ígét. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 128. Zsoltár első versének eléneklésével, boldog az ember nyilván. Imádkozzunk. Urunk, nem tudunk neked eléggé hálát adni, hogy amikor megteremtettél minket, akkor különleges adományt adtál nekünk, a veled való kapcsolatnak az adományát. Köszönjük, hogy ez minden más teremtmény fölé emel minket, minden más teremtménynél nagyobb boldogsággal tölt el minket. Köszönjük, hogy a te szavad, a te igéd elér minket. Elér akkor is, amikor távol vagyunk tőled, amikor nem tudunk és nem is akarunk tudni rólad semmit, hiszen te voltál az, aki valahogy utánunk jöttél a te szavaddal, akár egy templomi igehirdetés, akár egy esküvőre való felkészülés, temetés bejelentése, akár egy baráti beszélgetés, akármilyen más alkalommal. Te voltál az, aki utánunk jöttél, hogy újra felvedd velünk a kapcsolatot. Köszönjük, hogy te ennyire elkötelezett vagy, és köszönjük, hogy amikor te munkához kezdesz, akkor nem végzel fölösleges munkát. Köszönjük, hogy amikor hirdeted nekünk a te szavadat, akkor azzal párhuzamosan a te lelked által titokzatos módon bennünk is dolgozol, hogy ne csak halljuk, de meghalljuk és befogadjuk a te szavadat. Köszönjük, hogy ezt olyan sokan már átélhettük, hogy megújulhatott az életünk, hogy benne lehetünk egy növekedési folyamatban. Nagyon kérünk, hogy add nekünk a te reménységedet, hogy ez a növekedés a jövőben is folytatódni fog, hogy te nem feledkezel el rólunk, nem hagysz minket magunkra, hogy egy helyben áldogáljunk, hanem valóban adsz nekünk növekedést, adsz nekünk aratást, mert fel akarsz minket használni. Kérünk, ezt is mutasd meg nekünk, hogy mely területen akarsz minket látni, miben lehetünk a te szolgálatodra. És kérünk, Urunk, azokért, akik talán még nem fogadták be a te igédet, mert még nem volt alkalmas rá a szívük, vagy talán most hallanak életükben először igehirdetést, hogy te dolgozz bennük is, hiszen a veled való kapcsolat mindennél többet ér, mindennél nagyobb ajándék. Imádkozunk, Urunk, értük, és nagyon kérünk, hogy változtasd meg az ő életüket is. Urunk, köszönjük neked a nyarat, köszönjük, hogy adsz egy kis pihenést sok ember számára, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. Nagyon kérünk, hogy hadd tudjuk jól felhasználni ezt az időt. Kérünk, segíts, hogy ezt a nagy meleget el tudjuk viselni, hogy ne legyen belőle problémánk, egészségügyi gondunk, és kérünk, áld meg a következő hetünket is itt a gyülekezetben, családunkban, munkahelyünkön. Te használj, te küldj fel minket a te szolgálatodra. Amen. Egy csendes percben személyes imádságunkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.